Szeretettel köszöntöm a Spice hallgatóit. Nem találkozhattak a társaikkal, de a tananyagot el kellett sajátítaniuk. Nem tudtak pedagógusaikkal a személyes kérdésekről beszélni, és otthon is kevesebb figyelem jutott rájuk. Az iskolás gyerekeket megviselte a pandémia, ez a hatás pedig hosszú távú. A mai Spice-ban arról beszélgetünk, hogy mit tehet a szülő, és mit tehet a tanár, hogy ellensúlyozza a negatív következményeket. Hamarosan bemutatjuk az MCC Tanuláskutató Intézetét, amely foglalkozásokkal, tanácsokkal és praktikákkal is segít. Köszöntöm szeretettel a stúdióban Hall Melindát, aki klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója. Jó napot kívánok, szervusz Melinda!
Szervusz, és nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
A Tanuláskutató Intézetet a COVID hívta életre?
Nem, azt gondolom, hogy eleve fontos kérdés az életünkben az, hogy hogyan tudjuk átadni a tapasztalatainkat. Itt nem kizárólag lexikális tudásról van szó természetesen, hanem akár nevelési tanácsokról, és persze arról, hogy hogyan lehet az oktatást is fejleszteni. Úgyhogy nem kizárólag a COVID hívta életre, de nyilván ez egy olyan kihívás volt, és egy olyan kihívás a mai napig, amivel kell foglalkoznunk.
2021. decemberében jött létre. Hogyan kezdődtek a vizsgálatok?
Maguk a Tanuláskutató Intézetben ugye kutatók vannak, és olyan pedagógusok, akik korábban tanítottak a gyakorlatban. Ilyen szempontból tehát van olyan kutatás, ami már 6 éve folyik, és magát a tanulást, a tehetségeknek a felmérését, illetve egyáltalán a kiválasztási folyamatot próbálja segíteni. Reméljük, hogy egyre bővülhet azoknak a kutatásoknak a köre, amiket most a Tanuláskutató Intézet konkrétan tud csinálni. Ehhez nyilván majd reméljük, hogy humán erőforrásban is lesz elég kapacitásunk. De én azt gondolom, hogy egy nagyon jó úton járunk, és talán innovatív módszereket is be tudunk vonni, mind az oktatásba, mind pedig a szülők számára, hogy hogyan tudják segíteni a gyerekeiket a tanulásban, a fejlődésben, a tehetségük kiaknázásában, és persze azokra a fiatalokra is próbálunk valahogyan időt fordítani, és segítséget fordítani, akik mondjuk speciális igényekkel küzdenek.
A kérdésekkel eljutottatok a fiatalokhoz, vagy jellemzően a szülőkön keresztül, pedagógusokon keresztül kutatjátok az ő lelkivilágukat?
Én a magam területéről tudok beszámolni, a legfőbb területem ebben a kérdésben az iskolai agresszió, illetve a bullying, ugye a school bullying megjelenési formái. Én ezen a területen azt mondhatom, hogy nagyon jó az együttműködés a pedagógusokkal, sőt, nem csak, hogy ez egy lehetőség, hogy mi működjünk együtt, hanem kizárólag akkor működik a folyamat, amikor a pedagógusok az ügy mellé áll. Tehát tudjuk, hogy egy osztályfőnöknek milyen nagy szava van, akár a gyerekek felé, akár a szülők felé. Nagyon fontos, hogy mi jól tudjunk együttműködni, és tényleg azt mondhatom, hogy nekem kiváló tapasztalataim vannak a pedagógusok nyitottságával, azzal, hogy hogyan kell mondjuk egy serdülő kamasz osztálynak elmondani, hogy most akkor jön valaki, aki remélhetőleg segítséget tud nyújtani külső ember, az ő számukra, akár az agresszoroknak, akár pedig az áldozatoknak, vagy az összes többi szereplőjének mondjuk ebben a kérdésben. Úgyhogy ilyen szempontból én azt mondhatom, hogy általában a szülők is együttműködőek. Ott nyilván azért van egy kicsit nehezebb dolgunk, mert nagyon nehéz a gyerekünkről azt hallani, hogy esetleg valamit nem úgy csinál, ahogyan azt mondjuk mi elvárnánk, vagy akár a társadalom elvárná. Ez nyilván egy nagyon nehéz dolog, és szerintem nekem feladatom az is, hogy a szülőket támogassam ebben a kérdésben, amikor ezt megtudják, és meghallják, és hogy ők mit tudnak vele kezdeni, és hogy ez nem kell, hogy egy törés legyen a kapcsolatukban. nagyon sok, a gyakorlatban a terepen nagyon sokat fektetünk a kapcsolatokra. Tehát itt nálunk minden kutatás, minden felmérés is a kapcsolatokra épül, és igyekszünk ezt személyesen és személyessé tenni a fiatalok számára is. Úgyhogy reméljük, hogy ebben is tudunk egy kicsit újítóak lenni, mert látom sokszor, hogy a fiataloknak már a könyökükön jön ki a következő kérdőív, amit ki kell tölteni. Nyilván ők ugye egy helyen vannak, az iskolában, valamilyen intézményes rendszerben, és akkor innentől nagyon sokan megtalálják őket, mondjuk a kutatások kérdésében is.
Talán hallható a háttérben, hogy itt a következő generáció képviselője is részt vesz, hiszen Zselyke kislányodat elhoztad magaddal, amivel egyébként semmi gond nincsen, csak azért mondom a hallgatóknak, hogy ne lepődjenek meg, hogy csak kalapálást meg anyázásokat hallgatnak, vagy hallanak, mert hogy Zselyke is szeretne részt venni a műsorban. Visszatérve a témára, nem sokára rákérdezek, hogy is kell egy ilyen foglalkozást elképzelni. Előtte azonban a bullying szót, ha nem is magyarázzuk nagyon hosszan, azért egy picit hozzuk közelebb a hallgatókhoz, annak ellenére, hogy sokat hallunk róla, azért érdemes átismételni. Kiközösítésről, bántalmazásról van szó gyermekek között?
Így van, a konkrét magyar megfelelője az talán a zaklatás és a bántalmazás. Nyilván egy picit másképp használjuk mi a zaklatás szót a magyar nyelvben, de alapvetően lefedi. Egyfajta rendszerességet tulajdonítunk ennek a jelenségnek, tehát itt nem egyszeri esetről van szó két ember között, hanem általában rendszeres vagy ismétlődő folyamatról beszélünk. Megtörténhet ez direkt és indirekt módon, aktív és gyakorlatilag passzív formákban, úgyhogy nagyon nehéz sokszor elkülöníteni, de valóban a kirekesztés is ide tartozik, ez nyilván az egyik legkevésbé látható, az egyik ugyanakkor a lelket legjobban érintő történet, amikor mondjuk valaki az osztályban, vagy egy közösségben, egy csoportban perifériára szorul. Általában a lányokat szoktuk említeni, de én itt mindig mondom, hogy óvatosan legyünk ezzel, mert bizony a fiúk is pletykálnak. A pletykák terjesztése, az egymásnak az obszén szavakkal való illetése, az szintén ide tartozhat. És hát természetesen, amit mondjuk mindenki ismer, a fizikai bántalmazás, amikor kigáncsolják a folyosón, amikor megszégyenítenek valakit, akár megvernek valakit, ezek mind-mind ide fognak tartozni. Gyakorlatilag azzal, hogy az online tér ennyire az életünkben van, azt mondhatjuk, hogy a bullying formái is kitágulnak. Tehát az online zaklatásnak most már számos jelét látjuk, és egyszerűen olyan hihetetlen dolgok történnek itt az online zaklatáson belül, amire mondjuk lehet, hogy én 33 éves vagyok, most már így tudhatják a hallgatók is, egyáltalán nem szégyellem, de azt kell, hogy mondjam, hogy a 10 éves korosztályhoz képest rendkívül keveset tudok arról, hogy itt pontosan milyen zaklatási formák és lehetőségek vannak. Mondasz az online térben. Például nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy nagyon kicsi osztályoknak mondjuk ilyen közösségi portálos oldalakat hoznak létre. Ezek lehetnek csoportok, de tényleg kicsikről van szó, annak ellenére, hogy hát nem csak hogy az ajánlás, de valójában 14 év alatt nem lehetne ezekre a közösségi portálokra fellépni, úgy átlagosan. És mégis mondjuk 9-10 éves fiataloknak van ilyen portálja. Ugye az indok az, hogy mondjuk a csoport meglegyen, az osztálycsoport. És ebbe az osztálycsoportba átszerkesztett képeket küldözgetnek mondjuk egymásról, amelyek nyilván nem pozitívan tüntetik fel egyes társaikat.
Tehát meghaladtuk azt, amikor bajuszt meg szemüveget rajzolunk a társunkra.
Teljes mértékben gondolom. Meghaladtuk, és a pornográf tartalmak is előkerülnek. Tehát az egyik legdurvább eset volt az, amiben tényleg így közvetetten vettünk részt, amikor is egy pornográf képnek a tetejére, a fej helyére egy osztálytársukat montírozták, ők már egy picit nagyobbak voltak, de azt gondolom, hogy ez az esemény az annyira annyira megrázó és annyira traumatikus lehet annak, akiről szól ugye maga ez a felvétel, és ez ment körbe a világhálón, tehát azért, és ezek szinte napi szintű dolgokká fajultak. Nagyon jól tudják kezelni a technológiát sokan, a fiatalok közül, a biztonságra pedig kevéssé ügyelnek. Nekünk fontos feladatunk, hogy a biztonságra kitérjünk folyamatosan.
Hát igen, és pontosan ennek mentén teszem én fel a kérdést, lehet, hogy nagyon könnyelműen gondolhatja az a hallgató, akinek idősebb a gyermeke, mert hogy az enyémek is még kicsik, de felteszem a kérdést, hol van ilyenkor a pedagógus, hol van ilyenkor a szülő, amikor ezeket megosztják a csoportban? A pedagógus például nem részese?
Vannak olyan csoportok, amelynek nem része a pedagógus. Mm. Nyilván, hogyha ez egy hivatalos, úgymond osztálycsoport, akkor általában a részese. Én azt gondolom, hogy régen is megoldottuk azért nagyon-nagyon sokáig online jelenlét nélkül, tehát én azért szoktam néha a pedagógusokkal is arról beszélni, hogy vajon tényleg annyival könnyebb így az online térben, vajon tényleg szükség van erre mondjuk 7-8-9 éves, 10 éveseknél, negyedikeseknél az ilyen fajta online jelenlétre. És nyilván én azt gondolom, hogy a technológiát kell használnunk, tehát a technikai fejlettséget is érdemes kihasználni, de mellette ügyelve a biztonságra. Azt is látjuk, hogy nagyon sok esetben a fiatalok hozzák létre maguk ezeket a csoportokat. Onnantól, hogy már felléptek a közösségi portálra, igazából nincs megállás. Tehát én ezért szoktam felhívni a figyelmet arra a szülőknek, a tényleg a tanároknak, hogy lehet, hogy érdemes elodázni egy kicsit az egyáltalán fellépést.
Mert hogy vannak más eszközök, tehát azért azt hangsúlyozni kell, hogy lehet más formában is találkozni az órán, közösségi programot szervezni, nem feltétlenül kell azt a közösségi oldalon megtenni.
Természetesen régen is nagyon sok ilyen aktivitás volt. Nyilván, amivel bejött a járványhelyzet, és nagyon sok minden átkerült online területre, azért azt is el kell mondani, hogy sokan ott is ragadtak. Tehát, hogy mintha ugye ott szinte beszűkültek a lehetőségek, és valóban volt olyan időszak, amikor nem lehetett találkozni, és most nagyon nehéz a visszaállás is. Tehát nem csak ebbe való beleszokás, hanem a most a visszaállás is egy igazi kihívás a tanárok részéről. Úgyhogy vannak azért osztályok, akik még nem álltak vissza.
Vannak erre utaló konzekvenciák, hogy meg lehet állapítani, hogy a pandémia következtében megszaporodtak a bullying helyzetek, vagy rosszabb a gyerekek lelkiállapota, és ebből a rossz lelkiállapotból következik, hogy bántják egymást?
Egyértelműen volt hatása a COVID-nak. Magyarországon is, a világ számos országában lehet látni ezeket a hatásokat. Ezek a hatások összességében nem pozitívak, tehát azt kimondhatjuk, hogy az izolálódás például nagyon nagy mértékben érintette a fiatalabb korosztályt. Ugye annak ellenére, hogy alapvetően nem ők voltak a betegségnek a leginkább rizikócsoportjában, mégis az egyik legtöbbet szenvedett társaság, például a középiskolás korosztály, de azért az általános iskoláról se feledkezzünk meg, tehát a 10 évesek, akik mondjuk addig sportoltak, nyugodtan dobd ki, csillagom. Bocsánat. Tehát mondjuk a 10 évesek, akik addig sportoltak, a szabadidejüket valamilyen módszerrel végezték és elütötték, ahhoz képest nyilván sokat változott a világ.
Zselyke, ne menj ki, keresünk egy másik kukát, jó? Csukd be, légy szíves, az ajtót. Csukd be az ajtót, csillagom. Igen, és adok neked valamit, amiben gyűjtheted a szemetet. Tessék, ebbe az acskóba gyűjtheted. Elnézést kérek én is a hallgatóktól. Hát igen, szóval a gyermeknevelés és a munkahely egyensúlyának a megtartását is tudom javasolni, és szerintem foglalkozol is ezzel a témával.
Egyébként hozzáteszem, hogy a Zselyke jó példája annak, hogy ő az első hullám alatt született, tehát pont tényleg azt gondolom, hogy a legnagyobb félelemben és a legnagyobb pánikban, amikor kezdődött maga a ugye most múlt két éves a Zsejke, és amikor kezdődött gyakorlatilag az egész járványhelyzet itt Magyarországon, és pont egy ilyen nagyon bezárt időszakban érkezett ő meg, úgyhogy mi azért magunkon is éreztük a lelki terhét annak, hogy mennyire vagyunk izolálódottak, mennyire nehéz kapcsolatot tartani, mennyire kevés a segítség, mondjuk
mit
társas tenni támogatás.
Ebben a helyzetben a szülő, mert hogy hajlamosak vagyunk a tanárokra tolni ennek a felelősségét és a feladatokat, hogy ezt a problémát megoldják, de én azt gondolom, hogy itt valamiféle együttműködést várhatnánk a tanár és a szülő között. Jól gondolom?
Mindenképpen kell az együttműködés.
Tehát, hogy elszoktunk attól is, hogy a pedagógus felkeresse a szülőt, és vice versa, mert hogy a szülő örült, hogy otthon van, és meg tudja csinálni a munkáját, és még felügyeli a gyermekét is, tehát hogy mindenkinek annyi feladata volt, hogy pont a gyermek lelki világára lehet, hogy nem jutott annyi energiaidő.
Illetve én azt gondolom, hogy sokszor nem volt meg az eszköz. Tehát annyira eleve egy elég problémás társadalmi berendezkedés van most. Eleve egy elég problémás társadalmi berendezkedés van, gondolok itt arra, hogy az elmagányosodás, az izolálódás az eleve problémát jelent. És akkor innentől kezdve pedig, ugye, hogyha még inkább jön egy krízishelyzet, mondjuk a pandémia, ezt követően pedig mondjuk tényleg egy háború, vagy egy gazdasági válság, akkor nagyon-nagyon nehéz ebből kijönni.
Na ez a kérdés. A következő kérdés, hogy rendben van, ha meg tudnánk oldani a pandémia okozta lelki problémákat, akkor utána, bocsánat, hogy ezt mondom, kismiska ahhoz képest, hogy jön egy háború.
Pontosan, tehát mind a szorongás, mind a depressziónak az előfutára valójában egy krízis, egyfajta krízis. Nyilván egy olyan krízis, ami nem normatív, de egy normatív krízisben is mondjuk a serdülő korban, és ugye tudjuk, hogy a rizikó megnő. Hát még hogyha egy olyan speciális helyzettel állunk szembe, amire valójában még az emberiség nem tudott reagálni, hiszen nem volt ilyen helyzet, vagy nem ilyen mértékű, vagy nem ilyen léptékű, vagy mondjuk ezek a generációk még nem éltek át háborús helyzetet. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nekünk egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz a Tanuláskutató Intézetben, meg egyáltalán a munkánk során, hogy vajon a fiataloknak, a következő generációnak képesek vagyunk-e megfelelő megküzdési stratégiákat tanítani. A megfelelő megküzdési stratégiák és az erőforrások aktiválása azonban nagyon nagy mértékben függ a társas kapcsolatoktól, mennyire tudjuk visszahozni a szociális kapcsolatokat, mennyire tekintjük majd értéknek újra a beszélgetéseket az online csetelés helyett, tehát hogy ne legyen ez egy ilyen vagy-vagy kérdés, hanem lehet mind a kettőt űzni, de hogy nagyobb hangsúlyt kell újra fektetnünk a társas kapcsolatokra, mert ezeket a megküzdési stratégiákat csak így fogjuk tudni kiaknázni az érzelmek aktiválásával és egyáltalán a szociális kapcsolatoknak az újra felelevenítésével és támogatásával.
Hát igen, mert szomorúan hallgatlak, ugyanis azt gondolnám, hogy egy osztály az egy közösség, az egy összetartó közösség, amelyben a gyerekek nem bántják egymást, hanem segítik egymást. Nyilván ez lehet, hogy optimális, ugyanakkor illuzórikus elvárás egy mai osztálytól. Minden esetre hangsúlyozni kell, hogy akkor vissza kell térnünk a közösségekhez, vagy olyan közösségbe kell a gyermeket integrálni, vagy a szülőnek motiválni, hogy menjen, csinálja, amelyben a gyermek jól érzi magát, amelyben társakra lel, ha már az osztálytól nem lehet várni, mert hogy úgy hallom a szavaidból, hogy a helyzet az iskolán belül nem feltétlenül fog javulni.
Én azt gondolom, hogy javulhat, de csak akkor, hogyha egy egész attitűdrendszer és egy egész gondolkodási rendszer tud megváltozni, és ehhez tudunk eszközöket adni mondjuk a pedagógusok kezébe. Én egyáltalán nem vagyok híve annak, hogy még plusz tanórákat, vagy mindig az a veszőparipám, hogy én úgy látom az egész kérdést, akár a bullying kérdését, akár a tehetséggondozásnak a kérdését, hogy az érzelmi intelligencia és az empátia fejlesztésével, egyáltalán az érzelmi élet kifejezésének fejlesztésével tudnánk elérni óriási sikereket, hiszen a tudományos kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy valójában az érzelmi intelligencia, az érzelmi szociabilitás, tehát egyáltalán a szociális kapcsolatokkal való bánásmód, az fontosabb a sikeresség szempontjából, mint a kognitív intelligencia. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem egy plusz tanórát kell, EQ fejlesztő tanórát kell 8. vagy 9. vagy 10. órába beletenni, hanem sokkal inkább egy ilyen szemléletet kellene váltani egy kicsit a kérdésben, hogy meglássák a pedagógusok is, hogy igenis egy matek példa közben
cukor.
Hogy mondjuk egy matek példa közben is lehet empátiát gyakorolni, és lehet arra nevelni a fiatalokat, hogy egy kicsit másképp álljanak a kérdéshez.
Ugye te az utánpótlásról is tapasztalattal bírsz, mert hogy jelenleg is tanítasz, illetve néhány évvel ezelőtt a Pázmányon leendő tanárokat tanítottál, oktattál. Azon gondolkozom, hogy vajon ez attitűd kérdése született jellemvonás, hogy valaki nyitott, hogy valaki a matek órán képes foglalkozni azzal, hogy közben a gyerek mondjuk nem tudom, elalszik a padon, mert olyan álmos egész éjjel, nem tudom, közösségi oldalakon vadászott, vagy bármit csinált. Szóval, hogy ezt azt hiszem, hogy talán jellemvonásként vehetjük, hogy az ember észreveszi. Lehet ezt tanulni? Lehet a következő generációt ennek a tudatában kinevelni, oktatni?
Egyrészt vannak valóban alap képességek személyiség szinten. Mondjuk a nyitottság dimenzió pont ilyen, hogy mennyire nyitott valaki egy új módszerre, egy új, akár az esztétikumra, új dolgok megtanulására, vagy akár mondjuk spiritualitásra, vallásosságra és ideológiákra. De azt gondolom, hogy az érzelmi élet az ennél sokkal komplexebb és bonyolultabb, és azt tartjuk, hogy egész életen átfejleszthető. Tehát bocsánat, kevésbé rigid rendszer, mint mondjuk a kognitív rendszer, úgyhogy nincsen semmi veszve, és a felnőtteket is, és a már pályán lévőket is lehet képezni. Ráadásul, hogyha most így belegondolok, akkor nagyon sok esetben a tanároknál ugye a kiégés az egy fontos témakör. Én azt gondolom, hogy ott a kiégés prevenciót kell nekünk megtennünk az ő esetükben, hiszen motiválatlanul, fáradtan, elcsigázottan nem lehet gyerekek tehetségeit gondozni, nem lehet kibontakoztatni a kreativitásukat. Ezt azért remélem, hogy senki nem gondolja úgy, hogyha tényleg a szakember fáradt és rosszul van, akkor úgy nem fog menni ez az egész rendszer. És nyilván nagyon nehéz lesz ott olyan érzelmeket mondjuk bevonni a szakembernek bármilyen órán, akár a torna órán, vagy bárhol. Cicám ki van már nyitva, hogyha ő nincsen jól.
Egyébként hogy látod, a jelen pillanatban mondjuk egyetemre járó hallgatók nagy része nyitott erre a hozzáállásra? Nekem... Azért gondolom, hogy nyitott lehet, mert hogy ők azért már egy más generáció, ők azért az internet világában nőttek fel már, használták, tudják a következményeit, tehát hogy talán ebben lehet egy váltás.
Remélem, hogy a pázmányos hallgatók most azért néhányan hallgatják a rádiót. Én nekem nagyon jó tapasztalatom volt velük, tehát most már ugye a szemmel vejszem vagyok, és ott nem a tanárokat tanítom, de nagyon jó volt a tapasztalatom velük. Lehetett látni, hogy voltak kiemelkedő tehetségű pedagógusok, de akik nem feltétlenül voltak kiemelkedők, vagy ezt még nem tudták megmutatni az egyetemen, ők is empatikusak voltak, és láttam azt a réteget, aki szívvel, lélekkel fogja vinni ezt a pályát. Ők már az egyetem alatt sokan látják a nehézségeit az ő pályájuknak. Most beszéltünk akár az anyagi kérdésekről, akár egyéb dolgokról, mondjuk munkakörülményekről. Én azt hiszem, hogy ők lehetnek az a generáció, aki egyébként ebben változik. tatni tud, úgy, ahogy nyilván nekik is jó, a gyerekeknek is, meg a szülőknek is talán meg fog felelni. Lehet, hogy sokan most úgy gondolják a rádiónál, hogy ezek naív elképzelések, de én rendkívül sok fejlődést látok az elmúlt években, akár oktatási módszerek tekintetében, akár infrastruktúrális kérdésekben, és a humán erőforrásnak is borzasztóan jó az alapanyaga, hogyha a pázmányos hallgatókból indulhatok ki.
Semmi sincs veszve, az egyik kulcsmondatod ebben a beszélgetésben, amelyet mindenképpen magunkkal viszünk, de nagyon fontos kérdés, hogy mit tegyen a szülő, aki mondjuk most gondolja át, hogy igen, az elmúlt két év, vagy most már lassan elmúlt két és fél év, hogyan is zajlott az ő életükben, szeretne többet foglalkozni a gyermek lelki világával. Megint csak egy szakmai kifejezés, hogyan lehet megküzdési stratégiákat átadni példával, mintával?
Először is szerintem az nagyon fontos, hogy ne neveljük le a gyerekeinket a konfliktusokról, ne elkerülést tanítsunk, hanem tényleg azt, hogy az életben vannak rossz dolgok, és ezeket a rossz dolgokkal mi meg tudunk küzdeni, fel tudjuk mérni, és ezt követően tudjuk aktivizálni az erőforrásainkat, amikor szükséges. Tehát én látok egy olyan problémát az elmúlt talán évtizedet is mondhatnám, amikor is a széltől is megpróbáljuk óvni a fiatalokat. Ez sem megoldás. Tehát tudom, hogy minden szülő a lehető legjobbat akarja a gyermekének, de igenis, ahogyan fel kell mászni arra a fára, és néha le kell arról esni, persze jó esetben nem lesz nagyon nagy sérülés, és persze attól óvni kell a gyerekeket, de hogy néha el kell bukni, néha meg kell tanulni, hogy milyen egy veszteség. Ugye itt nem kizárólag szeretünk elvesztéséről beszélünk, hanem gyakorlatilag minden kudarc élményről, vagy minden olyan dologról, amit valaki nem kap meg. Hogy meg kell tanulni küzdeni, és szerintem ez egy nagyon nagy probléma, hogy az elmúlt évtizedben konkrétan leneveltük a gyerekeket arról, hogy hogyan kell megküzdeni bizonyos dolgokkal. Itt lenne talán a nulladik lépés, és ezt követően pedig a jó példával tudunk legtöbbet tanítani. Nagy kérdés számomra mindig, hogy mi van akkor, amikor mondjuk a szülő nem tud jó példával eljárni, hiszen vannak transzgenerációs kérdések ebben a dologban, van nagyon sok tanult minta. Nem vagyok benne biztos, hogy a szülőknek még van plusz ideje arra, hogy szülőképzésre menjenek, pedig egyébként kellene. De én azt gondolom, hogy ezek meg is történnek, tehát a védőnői szolgálat nagyon sokat tud ebben segíteni, mondjuk a családi életre nevelés tanácsadók, és minden közösségi program, akár mondjuk a hitéleti programoknál szoktam látni nagyon erőteljesen, hogy ott segítenek a szülőknek. És persze a következő lépés az, amikor konkrét módszereket próbálunk tanulni. Ezek közül mondjuk néhányat emelek csak ki, mert tényleg nagyon-nagyon sok van belőle, de mondjuk nagyon sokat tud segíteni, hogyha egy szülőnek és egy fiatalnak akár együtt megtanítunk relaxációt. Olyan technikát, ami tényleg bárkinél elsajátítható, és nem várjuk el tőle, hogy megoldódjanak a konfliktusok, és teljes mértékben minden rendben legyen. Tehát nem egy ilyen óriási csodát várunk tőle, hanem csak annyit mondjuk, hogy nagyon frusztrált, nehéz időszakokban alkalmazzák ezt a módszert, és egy picit gondolják át, mielőtt mindenféle obszcén dolgokat vágnak mondjuk egymás fejéhez egy vita alkalmával.
És hát az utolsó kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan lehet titeket elérni, milyen szempontok alapján mentek egy-egy iskolába, lehet-e titeket hívni egy-egy osztályba?
Természetesen lehet, én mindig nagyon örülök. Nekem a munkám egyik legjobb része, amit nagyon-nagyon élvezek, amikor tényleg kint lehetek a terepen, és és szeretek dolgozni mind a fiatalokkal, mind egyébként a szüleikkel. Maga a Matthias Corvinus Kollégium is rendez szülőklubokat, és vannak nyílt előadások is, tehát érdemes ott is követni minket, valamint nyugodtan fel lehet keresni engem is személyesen, illetve a kollégáinkat, gyakorlatilag a központi rendszereinket szintén, és akkor meg fogjuk kapni az igényt, és mi ott leszünk.
Nagyon köszönöm, hogy most itt voltál, és hogy beszélgethettünk a témáról, a fiatalok lelki világát próbáltuk elemezni az elmúlt 35 percben. Halmelindával beszélgettem, aki klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója. Zsejkének pedig köszönöm a türelmet, hogy megvárta, amíg anyával beszélgetek. További jó munkát kívánok, Melinda.
Köszönöm szépen. Viszontlátásra.